A délelőtti órában megnéztük azt, hogy mi a feltétele a Szentlélek kiáradásának, és beszéltünk arról, hogy milyen nagy szükségünk van erre, mert anélkül nem igazán tudunk tenni semmit. A délutáni órában folytatjuk, és láttuk azt is, hogy az Istenről alkotott kép az, ami segít bennünket ebben. És egy igével szeretném bevezetni ezt a mai alkalmat, Róma 2.4. A Róma belekhez írott levél 2:4. Vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre indít, megtérésre ösztönöz. Mi az, ami az igazi megtérésre vezet bennünket? Egyedül Isten jósága az, ami megtérésre vezet bennünket. Nagyon sok minden vezethet a gyülekezetbe. Nagyon sok minden vezethet a keresztséghez. Nagyon sok minden vezethet bennünket, hogy gyülekezetbe járjunk. De az igazi megtérés, az csak az Isten jóságának következtében történik. Szombatiskolában is beszéltünk arról, hogy hát cselekedni kell, hogy benne volt a szombatiskolában a cselekedeteknek a kérdése, és ott elmondtam, hogy cselekedni kell, és lehet különböző motivációkból cselekedni, de az az igazi cselekedet, amelyet Isten szeretete indít bennem, ami elfogadható Istennél. És itt ebben az összefüggésben is minden más Istenhez való jövetel nem igazi megtérés. Jézus azt mondta egyszer, hogy azért jöttetek, mert etetek a kenyerekből. Jézus azt mondta, hogy jöttetek, mert csodákat láttatok. De ki az, aki Jézusért jött, magáért jött, azért, mert szereti Jézust. Ezért, amikor mi embereket Jézushoz vezetünk, Istenhez vezetünk, akkor úgy kell végeznünk ezt a munkát, hogy az Isten szeretetét lássák meg, és ez hozza őket. Amikor felkészítünk embereket akár keresztségre, vagy akár a misszióban dolgozunk érettük, akkor tudnunk kell azt, hogy nem az ismeret, kell az ismeret azért fontos, hogy Istent ismerjük. De nem magának maga az ismeret a lényeges, a fontos, hogy mit ismerünk, és milyen részleteiben ismerjük a Bibliát, hanem az, hogy hogyan ismerjük meg Istent. Voltak már keresztségi meghallgatásaim, ami nagyon rosszul éreztem magam, mert én amikor megkérdezem azokat az embereket, akiket megkeresztelünk, megkérdezem, mit jelent neked a Biblia személyesen? Mit jelent neked Isten személyesen? És akkor némek belekezdtek a Szent Háromságban, meg hogy egy, meg hogy három, az ihletettségben a Bibliában, amit én sem igazából értek teljes mélységeiben. De hát a Biblia az Istennek hozzám írt szerelmes levele. Olvasom, mert benne megtalálom őt, meglátom őt. Egyszerűen ez a Biblia. És hasonlóképpen. Tehát az Isten jósága az, amely bennünket megtérésre vezet. Egy professzor az Andrews Egyetemen bement reggel korán dolgozni, még nem volt senki bent, és megtartotta a reggeli áhítatát. És a reggeli áhítatában egy gondolat nagyon megütötte az ő szívét. Ez a gondolat az volt, hogy érted. Mit tett Jézus érted? És elkezdett gondolkodni, hogy mit tett Jézus értem? Ez a sok szeretet, ahogy szenvedett, ahogy meghalt, és mindig visszhangzott a fejemben, ez érted történt. Értem, hát te ki vagyok én, hogy értem történt. És akkor, ahogy egyre inkább, egyre mélyebben fogta fel ezt a dolgot, hogy milyen nagy Isten szeretete, hogy érted, ezt megtette Isten, ezt térre kényszerítette. Lehet, hogy csúnya szó, hogy térre kényszerítette. De hálából letérdelt Isten előtt. És újra jöttek a gondolatok, érted? És úgy érezte, hogy megtelik a szíve, megtelik a lelke. Ezt tette Isten értem. Isten úgy odafigyelt értem. Tényleg ezt teszi az Isten értem. És ahogy térdelt a padlón, volt egy olyan érzés egyszer, hogy annyira tele van Isten szeretetével, hogy azt mondta Istennek, Istenem, ne hagyd többet ebből. Úgy érzem, hogy szétpattanok. Ha még egy kicsit ráteszel erre a szeretetre, már nem bírom el. Na, ez volt az a pillanat, amikor eljutott arra, hogy Istent meglátta, Istennek a képét, egy helyes Isten kép, és Isten kész volt betölteni őt az ő lelkével. Nehéz feltétele a Szentlélek kiáradásának, hogy hagyjuk, hogy Isten úgy teletöltsön bennünket a szeretetével, hogy egyszer azt mondjuk, hogy Isten, már nem bírom ezt a nagy szeretetet. Már túl sok ez nekem, úgy érzem, hogy szétpattanok ettől a szeretettől. Feltételt szabott Isten a Szentlélek kiáradásának? Engedd, teletöltsem úgy a szívedet, hogy egyszer azt mond, úgy tele van, hogy már nem is fér bele több semmi. Ez a lényege tulajdonképpen. Jézus, amikor elküldte a tanítványait, és elmondta a nagy misszióparancsot, és a kiküldési parancsokat, hogy kezdődtek ezek? Vagy Máté 28-ban hogyan kezdődik?
Elmenvén.
Általában mi ezzel szoktuk kezdeni, az elmenvén nevennel. De Jézus mondott valamit. Azt mondta, hogy maradjatok. Először azt mondta, hogy maradjatok, és utána mondta, hogy menjetek el. És a sorrend nagyon fontos. Először maradni kell, és utána elmenni. Mit tettek a tanítványok, amíg maradtak? A felházban. Mi történt a felházban? Egy ebéd után nagyon finom ebédet készítettetek, és sokat foglak kérdezni, hogy én ne aludjak el. Imádkoztak, feltöltöttek, elmélkedtek, megvallották bűneiket.
Még azt is, amit a másik nem is tudott, olyan bűnvallomásról is tudott.
Igen, nagyon mély bűnvallomások voltak. Mi lehetett még? Olvastam egy könyvet, ahol 10 vagy 12 dolgot sorolt fel, hogy mit tettek még. Énekeltek. Testvérek elmondták, hogy akkor tegnap nem tudom hány órától este 10-ig énekeltek otthon. Felházban 6 órától este 10-ig énekeltek. A tanítványok is énekeltek, megvallották bűneket, stb. De volt egy érdekes dolog, amiről Ellen White ír, hogy elmélkedtek Jézus életén és tanításain. Hát mi más tehettek volna, amikor most ment el a mesterük, mint hogy visszagondolnak a 3 évre. Mi volt akkor? Mit mondott ő akkor? Mit csinált ő akkor? És ahogy ezen gondolkoztak, a különböző dolgok a helyére kerültek. Mert Jézus azt mondta, hogy sok mondani valom van, de most nem tudjátok befogadni. Majd egyszer meg fogjátok érteni, ha jön a Szentlélek. És akkor, ahogy a felházban voltak, próbálom elképzelni őket, amikor elmondja az egyik, hogy te emlékszel akkor mit mondott? Nem értettem, miért mondta. Most már tudom, hogy miért mondta. Akkor a másik, hogy emlékszel, mit csinált akkor? Nem értettük. Emlékszel, mennyire nem értettünk vele egyet? Most már tudjuk, hogy miért tette. És a 40 nap alatt ezek a kis mozaikok összeálltak, vagy a kirakónak a különböző képei, és a 40 nap után kirajzolódott valami. Istennek a képe, kirajzolt a megváltási terv, hogy vált meg bennünket az Isten, hol van a mi helyünk, hol van az Isten része, és miért voltak alkalmasak arra, hogy ezután jön a Szentlélek és kitöltse? Mert nem csak úgy dicsült meg Jézus, hogy a mennyben azt mondta az Atya, hogy mindent bemutattál, hanem a földön a tanítványok megértették, amit Jézus bemutatott, hogy mi volt az, amit bemutatott. Mert hiába mutatta be Jézus egy ideig, nem értették. Ott a felházban történt az, és Ellen White azt mondja, hogy ez volt az ő foglalatosságuk, hogy elmélkedtek Jézus tanításain és Jézus tettein. Amit nem értettek meg korábban, most szépen a helyére kerültek, és a 40 nap végén állt a kép Istenről, Jézusról és a megváltásról, és azt mondta Isten, ha már ennyire ismertek engem, ennyire ismeritek a megváltási tervet, jöhet a Szentlélek, és mehettek bizonyságot tenni. Hogyan nyilvánult meg az ő életükben, milyen változás állt be, Ellen White a következőt mondja ezzel kapcsolatosan. A Szentlélek kiárasztása után a tanítványokban olyan szeretet élt üdvözítőjük és azok iránt, akikért meghalt, hogy a szívek meglágyultak. A lélek erejével szóltak, és a hatalom befolyás alatt ezrek tértek meg. Mi volt a változás? Olyan szeretet élt üdvözítőjük és azok iránt, akiket meghalt, hogy a szívek meglágyultak. Korábban is így volt a tanítványok esetében? Hozzunk le tüzet, Uram! Ezekre, akik nem engedelmeskednek. Most tüzet akarnak lehozni? Olyan szeretet élt, hogy ez a szeretet megérintett az embereknek a szívét. És ezrek tértek meg. Miért volt ez a nagy változás? Mert ha meglátták Istennek a szeretetét, és az Isten szeretete indította őket megtérésre, nem más, akkor értékelték Istennek a szeretetét, és amikor kitöltetett a Szentlélek, akkor ezt a szeretetet tudták továbbadni. Nézzünk még tovább bizonyítékokat. Joel 2.23 tulajdonképpen a Szentlélek kiárasztásáról szóló ígéret jövendőlést tartalmazza. Joel 2.23. Figyeljetek meg, mert nagyon nagy szerepe van ennek a szakasznak, ennek a megértésének. Ti is, Sionnak fiai, örvendezetek és vígadjatok az Úrban, a ti istenetekben, mert megadja néktek az esőt, igazság szerint, és korai és késő esőt hullat néktek az első hónapban. Most el kell mondanom ebben a szakaszban, hogy aki nem tudja az eredeti szöveget, vagy nem mondta el neki valaki, akkor nem fogja érteni, hogy mi a lényeg ennek. Van két szó ebben a szakaszban, ami a héberben csak egy-egy betű különbözik benne. És a fordító nem vette figyelembe, mint egyformának fordította. Ez a két szó az eső és a tanító. Az eső és a tanító között csak egy betű különbség van. A fordító mindegyiket esővel fordította mindegyik szót. De az egyikben van egy betű különbség, ami már nem esőt jelent, hanem tanítót. És hogy hangzik ez a szakasz? Új fordításokban már figyelembe vették, a Károliban még nem annyira, de vannak új fordítások, ahol ez már megvan. Ti is, Sionnak fiai, örvendezetek és vigadjatok az Úrban, a ti istenetekben, mert megadja néktek a tanítót. Igazság szerint, és korai eső, korai és késő esőt hullat néktek az első hónapban. Látjátok a sorrendet? Először tanítót küld, és utána az esőt. Miért kell először a tanító? Hát, hogy mutassa meg, hogy milyen az Isten. Tehát Jézus, és pontosan ez történt. Isten először elküldte Jézust, mint tanítót, 3,5 évig tanított, és utána küldte az esőt. Hogyha ezt a fordítást így nézzük, hogy az első szó az nem esőt jelent, hanem tanítót jelent, újabb fordítások egy kicsit a mondat szerkezetben is változtattak már. Mert itt az van, hogy megadja néktek a tanítót igazság szerint. Úgy fordítják, hogy megadja néktek az igazság tanítóját, és korai és késő esőt hullat néktek. Tehát nem csak a tanítót adja igazság szerint, hanem az igazság tanítóját küldi el először, és utána pedig küldi az esőt. A történelemben így történt. Először jött az igazság tanítója, Jézus, és miután megtanított mindent, jöhetett az eső. És ez így van a mi életünkben is, hogy először jön a tanító, megtanulunk mindent Jézusról, Istenről, és amikor megtanultuk, akkor jöhet az eső. Nézzük akkor a történelmet. A Biblia utolsó könyvében, a Jelenések könyvében található 7 üzenet 7 gyülekezetnek, és már az első gyülekezetnek, az efézusi gyülekezetnek azt mondja, az a panaszom ellened, hogy az első szeretetet elhagytad. Mi volt ez az első szeretet, amit 100 körül volt ez a gyülekezet? Mi volt az első szeretet, amit elhagyott ez a gyülekezet? Ami már hiányzott abból, ami korábban volt, amikor még Jézus a földön járt, meg az első tanítványoknak az első időszakában. Mi hiányzott 100-ban, ami 50-ben, 40-ben, 30-ban még ott volt a gyülekezetben? Hát azt mondja, hogy az első szeretet. De mi ez az első szeretet? Lehet, hogy ezek így benne vannak, én sem tudom, én is csak találgatok, és vannak olyan dolgok, amiket megpróbálok megérteni. Ellen White elmondja azt, hogy az első századra már nagyon sok mindent azért tettek, mert hagyományból is megszokták. Miért mentek a templomba? Mert megszoktuk, hogy megyünk. Miért csináljuk azt? Mert megszoktuk. Már megszokásból történt. Korábban miért mentek Jézushoz? Mert szerettek valakit, szerették Jézust, ismerték őt, rajongtak érte, szolgálták őt örömmel, és ez a valami, ami ilyen szépen kezdődött, utána átment egy olyanba, hogy hát már megszoktuk. Miért csináljuk ezeket? Mert mindig is így csináltuk. És ez egy ilyen jelszó az adventista egyházban is, hogy azért csináljuk, mert mindig is így volt, mert mindig is így. Nem szabad változtatni, mert mindig így volt ez az egész dolog. És azt látjuk, hogy ez a fajta magatartás féke és akadálya volt a Szentléleknek. 100 körül már a Szentlélek nem volt olyan elevenen a gyülekezetben. Ez volt az első szeretet, az az élő hit, az az élő kapcsolat Istennel. Mert az a szeretet tulajdonképpen. amikor mi hiszünk Istenben, bízunk benne, akkor szeretjük őt. Ezt az első rajongást hagyták el. Hiányzott, lehetett érezni a gyülekezetben. Nincs ott a szent lélek, nincs erő, nincs hatalom. Megszokásból énekelnek, megszokásból imádkoznak, megszokásból járnak gyülekezetbe, és már az az eleven hit hiányzik. És ekkor jött a Laodiceának szóló üzenet is, ami még keményebb, mint az efézusi, amikor azt mondja, hogy lany meleg vagy, sem hideg, sem hév, undorító vagy, ki kell köpjelek a számból, meg hasonló dolgok. És itt jött a kompromisszum, amikor a hitet felcserélték a hagyományokkal. Már nem a hitből és bizalomból származott, amit tettek, hanem a hagyományból származott. Az első adventisták azonosították magukat az egyik gyülekezettel, a hét közül. Melyik az, amelyekkel mi is azonosítjuk magunkat? A hét gyülekezet, Efézus, Mirna, itt ki van írva nálatok egy táblára, a Laodicea gyülekezettel. Azt mondták, hogy mi vagyunk a Laodicea, mondták Ellen White-ék, és erről tanítottak. Nagyon-nagyon sok cikk írodott. Egy év alatt 348 cikk és tanulmány írodott a Review and Heraldban a Laodicea üzenetről. Mennyire komolyan vették azt, hogy ők azonosítják magukat a Laodicea üzenettel? Hogy a helyi újságukban, mint az Advent Info, ami most van, egy év alatt 348 cikk csak arról szólt, hogy mi vagyunk a Laodicea. Tehát nagyon-nagyon komolyan vették ezt az üzenetet. És Ellen White érdekes dolgokat mond ezzel kapcsolatosan. 1855-ben hány év telt el a nagy csalódás után? 1855-ig. 11 év. Nézzük, hogy még csak 11 év, és még meg se alapították az adventista egyházat, mert 62-63-ban alapították meg, hivatalosan. Addig még meg se alapították, és már Ellen White azt mondta, 11 évvel a csalódás után, és 8-9 évvel az adventista egyház megalapítása előtt, láttam, hogy az Úr lelke kihalóban van a gyülekezetekből. Még meg se alapították az adventista egyházat, amikor azt mondta, 11 évvel a nagy csalódás után láttam, hogy kihalóban van a gyülekezetekből. És megadja a magyarázatot is hozzá, nem hosszú regényben, megint csak egy fél mondatban. Miért? Mert Isten szolgái túlságosan az érvek erejében bíztak. Miért volt akkor az adventista egyházban az a probléma, hogy Isten lelke visszavonult, és Ellen White-nak azt kellett mondani, hogy kihalóban van a szentlek a gyülekezetekből. Azt mondja, hogy Isten szolgái túlságosan az érvek erejében bíztak. Mit jelentett ez? Az első adventisták nagyon jól ismerték a Bibliát. A Biblia népe voltak, és mi is még erről nevezzük magunkat, hogy a Biblia népe vagyunk. De mivel nem tanulmányozunk annyit, mint amennyit ők tanulmányozták. Mindenre tudták a választ. Ha bárkivel találkoztak, bármilyen felkészült teológussal, meg tudták mondani, hogy miért szombat, és miért nem vasárnap. John Andrews testvér, aki nem egy tanult teológus volt, írt a szombatról egy egész könyvet, amit magyarul is el lehet olvasni, ami beválna egy doktori disszertációnak. Úgy tudták a szombatról az egyszerű tagok is, mintha ma egy doktori disszertációt írnának róla, ennyire ismerték a Bibliát, a szombattal kapcsolatos kérdéseket. Olyan büszkék voltak, aztán bárki kérdez valamit, a holtak állapota, azonnal tudjuk hol, megmutatjuk nekik, tessék, mindenkit legyőztek. És miért nem tudott a Szentlélek dolgozni bennük? Kevés volt az ismeretük? Sok volt az ismeretük. Nagyon sok volt az ismeretük. De már nem Istenben bíztak, hanem azt, hogy tudjuk, hogy hol kell fellapozni. Tudjuk, hogy milyen kérdésre hol kell rámutatni. És érdekes, nagy tudásuk volt, nagyon sokat tudtak, de a Szentlélek nem tudott bennük dolgozni. Miért? Mert a büszkeség, hogy mi vagyunk a legjobbak, mi vagyunk a Biblia népe, mi tudjuk a helyesen, és mi lett ennek az eredménye? Olyan büszkeség, arrogáns magatartás, hogy a Szentlélek azt mondta, nem tudok veletek dolgozni. Érvelgessetek, győzzétek le az embereket, mutassátok meg nélkülem, csináljátok, de nem tudok mit kezdeni veletek. Ellen White azt mondja, hogy láttam, hogy kihalóban van a Szentlélek, mert az Úr szolgái az érvelések erejében bíztak. És nem a Szentlélek erejében bíztak. Egy másik idézetében hasonlót mond Ellen White, azt mondja, hogy azért látható olyan kevés Isten lelkének munkájából, mert a lelkészek megtanultak nélküle dolgozni. Miért? Mert a lelkészek megtanultak Isten lelke és ereje nélkül dolgozni. Lehet úgy is dolgozni? Úgy látszik, hogy lehet, csak eredménye nincsen. És igazából nagyon kevés látszik. Feláll valaki a szószékre, és villog, és nagy szónoki előadást tart, és mi elájulunk tőle, hogy de szuper volt, és nincs mögött erő. Mert Isten nem a tudásban van olyan módon, hanem Isten másképpen van benne ebben az egészben, az alázatos szívben van benne. Az első adventisták beleestek ebbe a dologba, hogy rengeteget tudtak, mindenre tudták a választ, de Ellen White azt mondja, az érvelésekben bíztak, hogy ők meg tudják magyarázni, és a lelkészek megtanultak a szentlélek nélkül is dolgozni. Majd el fogok olvasni, ha lesz annyi időnk, egy kis idézetet arról, hogy mi mindent meg lehet tanulni a lélek nélkül is, és aránylag jól csinálni. Csak erő és hatalom nem követi, és megtérők nem követik. 1856-ban az adventista egyházban még mindig az egyház megalapítása előtt vagyunk, és 12 évvel a nagy csalódás után, amikor sokat prédikáltak a Laodicea üzenetről, akkor volt egy jelmondatuk. És ez a jelmondat így hangzik, hogy engedjétek be szívetekbe Jézust. Miért kellett ez a jelmondat 12 évvel a csalódás után? Engedjétek be a szív... Mert mi volt a szívükben? Keserűség. Nem keserűség? Amit olvastuk, a büszkeség meg az ilyen dolog, meg mit mondtál, a keserűség is benne volt, de már 12 évvel utána már az a csalódási keserűség, az egy kicsit elmúlt. Azért kellett arról prédikálni, hogy Jézus jöjjön be a szívünkbe, mert nem volt ott. Más valami volt. Mi tölti be, és van egy könyv a megújulásról, Lépések az igazi megújuláshoz, ajánlom, hogy olvassátok el. Mi töltheti be egy adventista életét? Mi lehet a középpontjában? Pál apostol különbséget tesz a testi keresztény és a lelki keresztényről. Elmondja, vannak testiek és vannak lelkiek. Hol vannak a testi emberek? A gyülekezetben vagy a gyülekezeten kívül?
Itt is vannak a gyülekezetben.
Pál a keresztényekről beszél. Persze. És vannak a gyülekezetben testiek, és vannak lelkiek. Mi különbözteti meg a kettőt egymástól? Mind a kettő itt van. Az egyik üdvözülni fog, a másik nem.
Az egyiket a Szentlélek vezeti,
a másikat nem. Az egyik be van töltve vallásossággal, a másik be van töltve Krisztussal. A farizeusok mivel voltak tele? Törvényeskedéssel, vallásossággal. Volt vallásos életük, nagyon sok cselekedetük volt, ha bejönne egy ilyen farizeus ide hozzánk, és ilyen jól megtartaná szombatot, meg mindent, olyan örömmel fogadnánk, hát semmi baj nincs vele az ilyen emberrel. Hát mindent olyan tökéletesen megtart, és pont az a bajunk, hogy miért vagyunk olyan lazák. Azt mondja el ott ez a könyv, és Ellen White is azt mondja, hogy a szívük tele volt vallásossággal. És még mivel lehet tele egy adventista élete, ami nem jó? Törvénnyel, mivel volt tele a babiloni fogság után, amikor azt mondták, hogy ha törvény miatt kerültünk Babilonba, akkor mit kell tennünk? Törvényt kell nagyon felmagasztalni, és miközben a törvény túllendült egy másik szélsőségben, nem Istennel volt tele a szívünk, hanem a törvénnyel. Lehet tele a szívünk vallásossággal, lehet szívünk tele törvénnyel, és lehet a szívünk tele Istennel. És ez nem mindegy. Ebben a könyvben az van, hogy a gyülekezetben tele lehet vallásossággal a szívünk, vagy Krisztussal, és a testi keresztény az, amelyiknek a vallásossággal, meg a törvényeskedéssel van tele az élete, a lelki keresztény az, akinek Krisztussal van tele a szíve. És miért kellett, még olyan korán az adventizmus indulása után ilyen jelmondatot, hogy engedjétek be a szívetekbe Jézust, mert érzékelték, hogy kimaradt. Sőt, 1888-ban kezdték el az adventisták arra gondolni, hogy nem csak a törvényt kell prédikálni, hanem a hit általi megigazulást. És Ellen White azt mondja, hogy addig prédikáltuk a törvényt, amíg olyan szárazak nem lettünk, mint a Gilboa hegye, amelyet sem eső, sem harmat nem öntöz meg. Visszaadtuk a törvényt a világnak, mert az egész keresztény világ eldobta a törvényt. Jó volt, hogy megtaláltuk és visszaadtuk. Jó volt, csak túllendültünk egy másik oldalba a törvényben, amikor szélsőségbe mentünk vele, mert Ellen White elmondja, hogy 1888 az adventisták is eljutottak oda, mint a zsidók a babiloni fogság után, hogy már nem Krisztussal volt el a szívük, hanem a törvénnyel. És ezért kellett az 1888-as üzenet, ami ezt helyrehozza, és ezért kellett már előtte arról prédikálni, hogy engedjétek be a szívetekbe Jézust. A Laudice üzenet is ez, hogy kopogtat a szívünk ajtaján, és engedjük be. Miért kell valakit beengedni? Azért kell valakit beengedni, mert még nincsen benn. Tehát látjuk, hogy ami megtörtént a zsidókkal, lemásoltuk ugyanúgy mi adventisták is. Ahogy a fogság után a törvényt helyre akarták állítani, úgy helyreállították, hogy kiszorították az Istent a szívükből. Ahogy az adventisták 1844 után visszaadták a törvényt a világnak, nem vették észre, hogy kiszorították Istent a szívükből. A törvény jó, és fontos. A törvény volt az, ami megtartotta a zsidókat, az, hogy nép maradjanak meg. A babiloni fogság körül rengeteg sok kis nép volt még Palesztinában. Filiszteusok, moábiták, ammoniták, stb. Tudjuk ezeket a népeket. A babiloni fogság után eltűnnek a térképről. A zsidók is olyan ugyanön kis nép voltak, és ma is megvannak. Mi tartotta meg őket? Amikor nem volt zsinag, amikor nem volt templomuk, amikor nem volt országuk, amikor nem volt királyuk, volt valamiük a tórájuk, a törvény. És ez a törvény olyan pozitív dolog volt, hogy mi népet megtartotta az eleséstől, hogy megmaradtak, mint nép. De az a jó, ami megtartotta népet az eleséstől, nem vették észre, hogy néhány évtized után pont a bukásukat okozza, mert Isten helyére került. Az adventista egyház is belement ebbe, hogy megtaláltuk a törvényt, és visszadott valamit, amit az ördög elvett tőlünk, csak nem vettük észre, hogy egy idő után már kiszorította Istent, és pont lemásoltuk pontosan ugyanazt, mint amit a farizeusok tettek ebben az időben. Itt volt ez a reformáció, de egy évig sem tartott. Két csoportról beszél Ellen White. Az egyikről azt mondja, hogy imádkoztak, őszinte szívvel imádkoztak, és nagy erővel hirdették Isten igazságát a Szentlélek által, és ott volt a másik csoport, akik nem vettek részt a könyörgésben és az imádságban, és eltévedtek a helyes útról. Mindenki rendelkezett az igazsággal, mert az első adventisták mindenki ennyire tudta, mint most a doktorok, annyira tudták a dolgokat. De volt két csoport. Mi különböztette meg őket? Az egyik azt mondja, hogy imádkozott, őszinte szívvel, és hirdette az igazságot, a másik csoport pedig nem vett részt a könyörgésben, és eltévedt a helyes útról. Megvolt az igazság, az egyik megőrizte az egyik csoport, a másik elveszítette. Hiába ismerte az igazságot, egyszer csak már nem volt semmi belőle, mert eltévedtek. Az, hogy én ismerem az igazságot, de kimarad belőle Isten, egy idő után az igazság is el fog múlni. Már nem fog úgy ragaszkodni hozzá. Először ragaszkodok hozzá, mert nagyon fontos, nagyon lényeges, Istent nem is látom. Aztán ez átmegy egy olyan dologban, hogy már nem is lesz olyan fontos, és nagyon sok ilyen ember elbukott, akik nagyon keményen ragaszkodtak az igazsághoz. Kicsit visszamegyünk a középkorba, sötét középkorba, nézzük meg ott, mi történt. Nem fogom most felsorolni nektek, hogy mi mindent tettek az istenkép eltörléséért, vagy megcsonkításáért. De egy néhányat így közösen összehozhatunk. A középkorban, még a reformáció előtt, mi alakította az embereknek az Isten képét? Milyen képük volt az Istenről? Ha figyelembe vesszük azt, hogy kellett megszerezni az igazságot? Ostoroztad magad, kínoztad magad, szinte megölted magad, azzal tudtál Luther is, hogy volt, hogy mennyire sanyargatta magát, hogy megkapja az igazságot. Milyen képet mutatott ez az Istenről? Ha az Isten akkor szeret téged, amikor tönkre vered az egészségedet, a szervezetedet, mindent, akkor szeret az Isten. Milyen kép ez az Istenről? Torz kép. Milyen kép ez az Istenről, amikor Luther négy kéz láb vagy térden ment fel a Pilátus lépcsőjén? Hogy az Isten akkor örül a mennyben, és olyan boldog, amikor hason csúsznak fel a lépcsőn. Milyen kép volt ez az Istenről? Ez egy hamis kép volt, és Luther, amikor ott ment fel a lépcsőn, És egyszer elszigyelte magát, és azt írja a történet, hogy fölállt szégyenében, és elfutott. Mert rádöbbent arra, hogy mekkora kontraszt az Isten kép. Az Isten ennek örül. Hát olyan az Isten, hogy boldogan néz, és annak örül, minél többen csúsznak hason a lépcsőn. Akkor milyen Isten kép volt az, aki a bűnbocsátó cédulákkal, mikor megcsörren a pénz, akkor a lelked a mennybe megy, stb. Milyen kép volt az, amikor 50 millió embert elégettek a mágiákon, az egyház? Tehát a sötét középkorban az Isten képének az eltorzítása nagyon erőteljes volt. És aztán jött Luther, és volt egy barátja, egy bizonyos Taupis nevű barát, aki azt mondta, hogy ne gyötörd magad a bűneid miatt, hanem vesd magad a megváltó karjába. Bízzál benne. Az ő igaz életében, a halál utáni, halála általi engesztelésben, hallgass az ő fiára, szeresd őt, aki előbb szeretett téged. Hát ezek ismeretlenek voltak Luther számára, olyan, hogy vesd magad a megváltó karjaiba, hát ha oda vetem, ő összetör engem. Hát de hogy lehet az, hát ő az, aki büntet, meg haragszik, meg ilyen, hát nem lehet ilyen. Bízzál benne az ő életében, szeresd őt. Ezek mind-mind ismeretlenek voltak számára, és azt olvassuk, hogy amikor Luther ezt megértette, és elkezdte elmondani másoknak is ebben a nagyon eltorzított istenképben, amit akkor a középkoron mindenkinek eltorzította a képét, és jött Luther, és elkezdte mondani, amire rájött, soha nem hallottak ilyen tanítást. Mert mit hallottak? Hogy az Isten összetört téged, ostoroz magad, fizessél, égnek a pokolban, égnek a purgatóriumban, ez volt, ami az Isten képüket alakította. És jött Luther, és azt mondta, hogy ez másképpen van. És azt olvassuk, hogy a megváltó szeretetének az örvendetes híre, amikor ebben a sötétben elhangzott, hogy milyen a megváltó, milyen az Isten, akkor öröm töltötte be az embereknek a szívét. És az az ige, amelynek a mérlegén Luther helyreállította az Isten képet, ez utat vágott magának az emberek szívéhez. Az a sok millió ember, aki csak a rosszat hallotta az Istenről, egyszer elkezdi hallani, hogy milyen az Isten. Az igaz Isten kép, Luther, amikor bemutatta, hogy az Isten szeret, hogy az Isten megbocsát, hogy az Istennek nem kell ilyeneket tenni ahhoz, hogy szeressen téged. Most azért nem olyan kontrasztos az egész ebben az időben, mert mindenki úgy Isten szeretetéről beszél, és ha arról beszélünk, akkor hát mindenki erről beszél. De amikor mindenki a haragvó, dühös Istenről beszélt, és mindenkinek ez volt a benne, és a félelem, és a rettegés, és jött Luther ezzel az új üzenettel, az egész világot a feje tetejére fordította, és mi okozta ezt? Az Isten kép helyreállása. Sötét középkor, amilyen felsoroltuk, és még nem is mondtunk el mindent, a legnagyobb rombolást okozta az Isten képen, a reformáció pedig helyreállította, és annak ellenére, hogy olyan hatalma volt a római egyháznak abban az időben, a reformáció mégis győzött. Mert az Isten kép, amit bemutatott a reformáció, legyőzte az egész dolgot. Aztán megint visszamegyünk így az adventistákhoz, meg egy kicsit az adventistákat megelőző időben. 1794-ben, és ez mennyi idővel a csalódás előtt volt, 1794, 1844-hez képest, 50 év, pont 50 év. Volt egy reformáció, egy megújulás, és azt mondják róluk, hogy ilyet még nem látott egyetlen nemzet sem, ilyen megújulást a keresztény világban. Isten előkészített a terepet, mire jöttek az adventisták 50 évvel ezelőtt, egy 50 évig tartó hatalmas megújulási mozgalom. Pont amikor ez véget ért, akkor jöttek az adventisták. Isten azt akarta, hogy egy előkészített terepen jöjjünk az üzenettel azokkal, amiket még nem hallottak az emberek. De igazából nem tudtunk élni ezzel a lehetőséggel. Hogy jött ez az 1844? Ellen White azt mondja, hogy ez volt életem legboldogabb éve. Mi így emlékszünk rá erre a csalódási időszakra, hogy ez volt az adventisták legboldogabb éve? Testvér azt mondta, tele volt a keserűséggel az emberek a csalódás miatt. Ellen White meg hogy emlékszik rá? Élete legboldogabb éve. Az, amikor csalódtak? Hát hogy lehetett az életük legboldogabb éve? Elmondja azt is, hogy miért. Azt mondja Ellen White, Hogy a Szentlélek meglágyító, megindító ereje megremegtette a szíveket, és áldása gazdagon áradt a hűséges hívőkre. Ellen White nem azt látta, hogy volt egy csalódás abban az időben, hanem az, hogy mit éltek át körülötte. És azt mondja, hogy a Szentléleknek az erejét és hatalmát élték át, és úgy fogalmazza meg, hogy a Szentlélek meglágyító, megindító ereje megremegtette a szíveket, és áldása gazdagon áradt a hívőkre. Ez volt az, amikor az adventisták várták Jézus Krisztus visszajövetelét. 40 évvel később Ellen White szomorúan emlékszik vissza erre az alkalomra, és azt mondja, hogy ha elfogadták volna akkor a harmadik angyal üzenetét is, a Szentlélek ereje által hirdették volna, az Úr hatalmas dolgokat tett volna, és visszajött volna erre a földre. Azt mondta, hogy ha hirdették volna a harmadik angyal üzenetét is, mit mond ez nekünk? Mit kellett még hirdetni nekik ahhoz, hogy akkor felgyorsulnak az események? Azt mondja, hogy a harmadik angyal üzenetét, és mi ez a harmadik angyal üzenete? Ellen White azt mondja, hogy a harmadik angyal üzenete nem más, mint a hit általi megigazulása valójában. Ők akkor még nem hirdették a hit általi megigazulást, 1888-ban kezdték el, de akkor sem sikerült elérni azt, amit el kellett ma érni. Miért a mérleg nyelve a hit általi megigazulás? Miért kellett ahhoz, amit ők eddig hoztak még a hit általi megigazulás? Mert mit hirdetek ebben az időben? A törvényt, a proféciákat, az eseményeket, és mi hiányzott? Maga Krisztus hiányzott, amely a hit általi megigazulásban kapnak meg. Majd látni fogjátok, mert idézek néhány gondolatot azzal kapcsolatosan, amikor elkezdték a hit általi megigazulást hirdetni. Csak annyit szeretnék most megemlíteni, hogy Ellen White nagyon határozottan azt mondja, a harmadik angyal üzenete a valóságban a hit általi megigazulás üzenete. És mi a hit általi megigazulás? Mit jelent a hit általi megigazulás? Hogy tudnánk nagyon röviden elmondani egy rövid mondatban, hogy mi a hit általi megigazulás? Visszatérni Istenhez. A hit az, hogy elfogadom, hogy Isten létezik, az a hit. Már beszéltünk arról, hogy a Bibliában a hit az nem más, mint a bizalom. Valakinek, akivel keresztségi órát tartottam, elmondtam azt, hogy a Bibliában a hit és a bizalom egy szó. És a hit szavakat kicserélhetnénk bizalom szóra. Mert ez az, mi a bizalommal kapcsolódunk Istenhez. Nem a hittel, hogy elfogadjuk. Az ördögök is hisznek, de nem bíznak. A mi hitünk abban más, hogy bízunk. És inkább a bizalom. Mit jelent a bizalom általi megigazulás? Isten elvesztette a bizalmát a teremtmények fölött, amikor az ördög hazudott róla a mennyben. Azt mondta, hogy Isten nem érdemli meg, hogy bízzatok benne, mert ilyen-olyan, amolyan. Nem látjátok, kegyetlen kényúr parancsolgat, stb. Lehet ilyenben bízni? És miért történt meg a mennyországban a lázadás? Mert a bizalmat rontotta el az ördög a teremtményekben Isten iránt. Mit állít helyre a megváltás? Ezt a bizalmat. Jézus azért jött, és azért tette az ő csodáit, hogy a bizalmát felépítse az emberek, vagy újra bízzanak az Istenben, amit az ördög elrontott. Az ördög még most is azzal akar elítetni az egész emberiséget, Isten, aki olyan, szenvednek ártatlan emberek, aki nem törődik veled, aki nem hallgatja meg az imáidat, bízol benne. És jött Jézus az ő szolgálatával, a Golgotával, helyreállított ezt a bizalmat, amit megrontott. És amikor mi elfogadjuk Jézust, akkor a bizalmunkat újra belévetjük. Az ördög a mi bizalmunkat is megrendítette Istenben, és amikor elkezdünk hinni, akkor a bizalmunk helyreáll. És mi a hit általi megigazulás? Újra bízok az Istenben. Rá tudom bízni magam teljesen, mert méltónak tartom az ő bizalmára. Miért ez a mérleg nyelve? Mert kiben bízunk meg, ha azt mondjuk? Akit ismerünk. Ezért megint a helyes Istenkép az ismeret, mert ha én Istent ismerem, bizalommal méltónak találom, akkor belevetem a bizalmamat. Ha rossz képen van róla, akkor nem tudom belevetni a bizalmat, nem tudok hinni benne. Ezért azt mondja Ellen White, hogy ha hirdették volna a harmadik angyal üzenetét is, vagyis a hit általi megigazulást, az Isten való bizalomnak a helyreállításán dolgoztak volna, akkor Isten kitöltötte volna a Szent Lelkét akkor a késő esőben, nagy dolgokat tett volna, és Jézus visszajött volna. Látjuk, hogy hol van a mérleg nyelve megint az Isten ismeret tulajdonképpen. 1857-ben New York belvárosában és elindult egy reform mozgalom, megint nem az adventista egyházban. Az adventisták nagyon rövid ideig tartottak. El is mondja Ellen White, hogy miért tartottak az adventista megújulási mozgalmak rövid ideig. Egyrészt azt írja, hogy azért, mert bizalmatlanok voltak, a másrészt pedig azt mondja, hogy ők rövidebb ideig gondolták ezeket a dolgokat. Mi történt pontosan? Ellen White azt mondja, ha hisztek, ha megújítjátok magatokat, stb., akkor jön a Szent Lélek, és akkor Jézus jön azonnal. És azt mondják az emberek, hát csak ennyi? Akkor vágjunk bele, gyertek, imádkozzunk, gyertek, missziózzunk, dolgozzunk. Eltelt 6 hónap, és azt látták, hogy nem történt semmi. És akkor azt mondták, hogy hát akkor most érdemes tovább csinálni. Abba hagyták. Tehát ők azt hitték, hogy ha mi oda tesszük az erőnket, néhány hónap alatt Jézus eljön, és megyünk a mennybe. És amikor nem történt meg néhány hónap alatt, akkor belefáradtak az adventisták a megújulási dolgokba. 1857-ben New Yorkban röplapokat terjesztettek, és déli ima alkalmakat hirdettek meg a templomokban. Mit gondoltok, hogy hány ember ment el az első nap a déli imaórára a templomba, New Yorkban? Nem sok. Az első nap 6-an jelentek meg. Egy hónap múlva már 100-an jártak a déli Isten tiszteletekre, imaórára, később meg 50 000-en. Ezért a gyárakban 11 óra 55 perckor adták ki az ebédszünetet, és 13 óra 5 perce kellett visszajönni, mert számoltak azzal, hogy akik elmennek ebédszünetre, azok a templomba mennek imádkozni. És a gyárak már így álltak hozzá ez az egész dologhoz. 1858. februárjában New Yorkban hetente 10 000-en tértek meg. 57 és 59 között több mint 1 millió ember tért meg. Akkori vallásos folyóirat azt írta, a lélek olyan erővel hat milliók lelkiismerete országunkban, amely úgy tűnik, hogy ellenállhatatlan. Nem volt központi szervezés, mégis az egész világra kihatott, Japánba is, meg a többi országba is eljutott ez az egész dolog. Honnan indult? Gyertek, imádkozzunk minden nap délben. Hogy indult? 6 ember, aztán 100 ember, aztán 10 000-ek. Amikor Istenhez fordultak, megismerték az Istent, Isten csodát tett velük. És most jövünk el 1888-hoz, ami jelentős az advent történelem szempontjából, és volt egy elmondatuk, Ellen White, a férje már nem élt, a fia Willie White állt emellé a csoport mellé, aztán Jones és Wagoner testvérek, akiket ismerünk a történelemből, és ők voltak azok, akik a hitáltali megőzés kérdését újra felelevenítették, és próbálták elfogadtatni az adventista egyházban, kisebb-nagyobb sikerekkel, hogy a történelem leírja. Mi volt a jelmondatuk? A jelmondatuk az volt, hogy mutassuk be világosabban a felemeltetett üdvözítőt a világ előtt. Mutassuk be világosabban a felemeltetett üdvözítőt a világ előtt. Megint, hogy ismertessük meg Jézust, emeljük magasra Jézust, az ő jellemét, az ő igazságát, és helyes képet mutassunk be az Istenről. Nem mindenki fogadta örömmel ezt a dolgot, amit Ellen White támogatott, a fia és akiket elmondtam. Elkezdtek aggódni. Miért kezdtek el aggódni? Mi lesz akkor a törvénnyel? Mi lesz akkor a proféciákkal? Mi lesz akkor a megkülönböztető igazságainkkal? Hát nekünk Isten ránk bízta ezeket. Most, ha elkezdjük, hogy szeretet, meg Isten ismeret, meg stb., akkor hova lesznek ezek? Az adventisták egyrészt elkezdett ezért aggódni, és nem akarta elfogadni Ellen White üzenetét, meg Jones és Wagoner üzenetét, mert féltek, hogy mi lesz a megkülönböztető igazságainkkal. És most is ez van, nem ettől félünk? Ha túlságosan a kegyelem és szeretetről beszélünk, de mi lesz a törvénnyel? Mi lesz a vasárnap törvénnyel? Mi lesz a nagyüldözéssel, meg a hasonlókkal, hogy ezekről beszélünk? Tehát egy része az Isten parancsolataira figyelt, és közben Ellen White azt mondja, hogy szemük elől tévesztették Jézust. Bekövetkezett az, mint a zsidoknál. Szemük elől tévesztették Istent. Ha a harmadik angyal üzenetét hirdetik, akkor azt mondja, hogy a lélek nagymértékű kiáradása kísérte volna ez az üzenetet. Mi volt a jelmondatuk? Mutassuk be a felemeltetett Krisztust a világ előtt sokkal világosabban. És mi volt az, ahogy Ellen White jellemezte ennek a két embernek a szolgálatát? Nézzük meg, hogy Ellen White hogyan jellemezte. Azt mondta, hogy Krisztust olyan magasra emelték, mint történelmünk folyamán még soha senki ezelőtt. Jones és Wagoner, aki a hitáltali megoldást üzenetét hozta, az Isten való bizalomnak az üzenetét hozta, azt mondja, hogy olyan magasra emelték az üdvözítőt a világ előtt, mint soha senki az előtt. Aztán elmondja Ellen White, hogy a lelkészek nagymértékű jártasságra tettek szert, dogmatikussá váltak, ahogy említettem, önelégültséghez vezetett, és ez táptalaja lett a langymeleg lelkület számára. Hogy jutottunk egy Laodicea lettünk? Úgy jutottunk el, hogy nagymértékű jártasságra tettünk szert a tudományban, a Biblia igazságaiban. Nem furcsa az, hogy a nagymértékű jártasság langymelegséghez vezetett? Hát nem azt mondjuk, hogy minél többet tudunk, annál nagyobb lehetőségünk van arra, hogy a jó úton legyünk. És Ellen White maga mondja el ezt, hogy nagymértékű jártasságra tettek szert, meg tudták védeni a megkülönböztető igazságokat, dogmatikussá váltak, elméletekhez ragaszkodtak, ez önelégültséghez vezetett, mi vagyunk a legjobbak, ez pedig táptalaja lett a Laodicea állapotnak. Nem mindig a lazaság a Laodicea állapotnak a táptalaja, lehet, hogy pont épp a túlbuzgoság vezet el valahova oda, hogy bekövetkezik a langymelegség. Áttevődött a hangsúly az értelmi szintre. Az érzelmek már kevés szerepe volt, ahogy én érzelmileg kapcsolódok Istenhez, az én szeretetemmel és ragaszkodásomhoz. Krisztus bűnösök iránti túláról szeretete és az érdekükben végzett szolgálat már messze nem valósult meg a személyes gyakorlati síkon. Ellen White a következőt mondta, ha ennek az üzenetnek megértik a valódi jellegét, és lélekben hirdetik, megvilágítja a földet a maga dicsőségével. És mi az a dicsőség? Mi Isten dicsősége? Az ő jelleme, az ő jósága. Olyan erővel, amely az igazság napjának sugarait küldi az élet minden ösvényére. Ellen White azt mondja, hogy ha ez megtörtént volna, már abban az évben elkezdődött van a Szentléleknek a kiáradása. Ha valaha, mondta Ellen White, szükség volt a Szentlélek jelenlétére, ha valamikor is fontos volt, hogy hirdessük a lélek erejét, akkor ez most van, írta ő akkor. Mit mondana most? Ha valaha szükség volt a Szentlélek jelenlétére, akkor most van a legnagyobb szükség. Mondta ez 150 évvel ezelőtt. Mi történt az adventista egyházban? Nagyszerű tanulmányok születtek, de nem a megváltó került előtérbe. Az igazság elmélete az élettel tel istenfélelem nélkül képtelen száműzni a lelket beborító erkölcsi sötétséget. Ez egy körmondat, és nehéz felfogni délután, fáradtan, ebéd után. Értettétek, hogy miről van szó? Az igazság elmélete az élettel teli istenfélelem nélkül képtelen száműzni a lelket beborító erkölcsi sötétséget. Nekem is nehéz megérteni, aki én olvasom meg, néhányszor elmondtam már ezeket a gondolatokat. De nézzünk egy kicsit úgy külön. Az igazság elmélete. Ez amikor elméletileg tudom a dolgokat. És nincs benne az élettel teli istenfélelem, hiányzik belőle, semmi sem tudja száműzni a sötétséget a lelkünkből. Ha csak az elmélet van, akármilyen igaz is az az elmélet, de nincs benne az élettel teli istenfélelem, semmi nem fogja száműzni a sötétséget az életünkből. Ezért az ismeret mellé kell az élettel teli istenfélelem, és akkor ő tudja száműzni a sötétséget. És Ellen White úgy fogalmazza meg egy mondatban, hiányzik Isten lelkének az ereje. Ha röviden akarjuk megfogalmazni, akkor így mondhatjuk. Amit ő elmondott, azt mondta, hogy egyesüljetek, küzdő kitartó imában, Sátán attól fél a legjobban, hogy Isten népe minden akadályt eltávolít az útból, ezáltal az Úr kitöltheti lelkét a most még lankadó és bűnös gyülekezetére. Mi ez a rövid üzenet? Azt mondja, hogy Sátán attól fél a legjobban, hogy félretesszük az akadályt. Milyen akadályt kell félretenni? Hát ha azt mondtuk, hogy a Szentlélek kiáradásának az Isten ismerete a lényeg, a helyes Isten ismeret, akkor mitől fél az ördög? Hogy helyes képünk lesz az Istenről. Hogy úgy fogjuk látni, amint van. Ezért mindent bevet, hogy elrontsa. És azt mondja, attól fél a legjobban, hogy félretesszük ezt az akadályt, Már tiszta képünk van az Istenről, és azt mondja, hogy ha ez megvan, akkor elkerül minden az útból, és az Úr kitöltheti a lelkét most még lankadó gyülekezetére. Megint kérdezem, hogy ezek olyan nehéz feltételek? Egyszerűen nincs azt, mert csak ismertek meg engem. Hogy mondja ott János 17.3-ban? Az az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél Jézus Krisztus. Ez az örök élet. És itt azt mondja, hogy ha ezt megismerjük, akkor eltávolodik az akadály, és a Szentlélek kiárad. Az ördög attól fél a legjobban, hogy helyes istenképünk lesz, és akkor neki vége, mert elveszíti az ő hatalmát. Ott volt a törvény, hiányzott az Úr, szerető szíve az életükből, ez oda vezetett, hogy egyre inkább elzárkoztak a lélek befolyása elől. Attól tartottak, hogy a keresztet helyezik előtérbe, akkor elterelődik a figyelem a megkülönböztető igazságainkról. Krisztus a mi igazságunk üzenet, amelyet a hangosan hirdetnek, elhozza a Szentlélek késői esőjét. Sátán tudta, ha sikerrel járnak, elveszíti a hatalmát. Mekkora harc volt 1888-ban? Sátán tudta, hogy ha sikerrel járnak, akkor elveszíti az ő hatalmát. Az ellenszegülés szítása révén Sátán sikerrel járt, abban, hogy népünktől nagy mértékben elzárja a Szentlélek különleges erejét. Milyen érdekes ez a mondat. Azt mondja, hogy Sátán sajnos sikerrel járt. Ellenálltak, elüldözték Ellen White-ot Ausztráliába, a másik két ember megkeseredett és elmentek hamis vallások irányába, Jones és Wagoner, és ez a kis kezdeményezés 2-3 év múlva megszűnt. És Ellen White azt mondja, hogy az ellenszegülés szítása révén Sátán sikerrel járt. Abban, hogy népünktől nagy mértékben elzárja a Szentlélek különleges erejét. Most is sikerrel jár? Hogy elzárja a Szentlélek erejét? Egy másik helyen azt mondja, hogy testvéreink hozzáállása miatt jelentősen megvonatott a Szentlélek a világtól. Az, hogy mit tettek az egyházban akkora testvérek, Ellen White azt mondja, hogy ennek eredményeképpen jelentősen megvonatott az egész világtól a Szentléleknek az ereje és hatalma. Nagy jelentőségű az, ami velünk történik? Itt vagyunk néhányan, kitöltetik, nem töltetik ki. Mit jelent az? Itt ebből látjuk, hogy nem csak magunkra, hanem környezetünkre, és azt mondja, hogy az egész világra hatással volt az ő magatartásuk. Ellen White-nak a megoldása, hogy meglássák végre Jézus szeretetének csodálatos voltát, és mindent az ő kezébe tegyenek le, ez a megoldás. Meglássák végre Jézus szeretetének csodálatos voltát, és mindent a kezébe tegyenek le. Milyen reménysugár volt ebben az időben? Bár Ellen White-ot és Jones-t és Wagonert kitiltották a főiskolákról, hol tanították a lelkészeket. Olyan érdekes dolog történt, hogy 1888-as év után az országos lelkészképzésre úgy döntöttek, hogy nem engedik meg Jonesnak és Wagonernek, hogy ők tanítsák a leendő lelkészeket. Nem tudom, mi történt betegség, más akadályok miatt. Senki nem volt tanár, összegyűltek a lelkészek, és csak Jones és Wagoner volt, aki tanítsa őket. És végig ők tanították a lelkészeket. Úgy, hogy más terveztek a vezetők, hogy nem engedik be őket. Mégis sikerült nekik ezt megtenni. Amikor ez a lelkész értekezlet volt, ez decemberben volt, és terveztek egy imahetet. Tartanak egy imahetet. Most jön a 10 napos ima közösség, amire kiküldtük az anyagokat. És eldöntötték, hogy lesz egy imahét. És ez az imahét ima hónap lett belőle, mert olyan nagyszerű volt, amikor Isten képéről beszélt, helyreállt bennük az Isten képe, imádkoztak, megtörtént, mert felházban volt ezek a dolgok, az adventista egyházban is megtörtént. Az iskola igazgatója, Prescottnak hívták az iskola igazgatóját, felállt, és 5 percig meg sem bír szólalni, ezután az egy hónapos tapasztalat után. Végül annyit mondott, elcsukló hangon, örülök, hogy keresztény lehetek. És mit mondott Ellen White erről a tapasztalatról? Ó, milyen más lett a légkör a 4 héttel ezelőttihez képest. Jézus valójában jelen volt ott közöttük. És hogy nyilvánult meg, mit csináltak? Beszéltünk arról, hogy mit csináltak az apostolok a felházban a 40 napig. E felsoroltuk. Ellen White felsorol néhány dolgot, hogy mit csináltak ők ezen az egy hónapos ima heten. Krisztus központú üzenetek hangoztak el, és sok imádság. Felházban nem ezt csinálták? Krisztus cselekedeteire és tetteire és szavaira emlékeztek. Krisztus központú üzenetek hangoztak el, és sok imádság. Isten lelke akadálytalanul munkálkodhatott, mivel a létfontosságú dolgok a helyükre kerültek. Attól fél az ördög, hogy a helyére kerül néhány dolog, és elveszíti a hatalmát. Mi történt? Itt Ellen White azt mondja, hogy létfontosságú dolgok a helyükre kerültek, és azt mondja, hogy szabad volt az út. Minden akadály elhárult Isten szent lelke elől, és tudott dolgozni, tudott munkálkodni. Hát talán tudjuk a negatív fordulatokat, hogy mik történtek, de szeretnék még egy néhány gondolatot azzal kapcsolatosan mondani, mi volt akkor a nagyvilágban. Volt egy megújulási mozgalom a 900-as évek elején, ez a Keswick-féle megújulás 1902-ben kezdődött, és volt egy jelszava, érdekesek ezek a jelszavak, mondtuk, hogy az adventist, engedjetek be szívetekbe Jézust, emeljétek magasra Krisztus, stb. És a jelszó akkor ez volt, hogy fordítsd az egyház szívét Istenhez, és menj meg a világot. Jó jelmondat? Fordítsd az egyház szívét Istenhez, és menj meg a világot. Ha az egyház szívét Istenhez fordítod, ezzel mented meg a világot. Mert ezzel kialakul a helyes istenkép, vihetjük a világnak az üzenetet. Aztán sok minden történt ebben a megújulási mozgalomban. Nem minden volt teljesen a helyén, de azért, mint adventisták néhány dologgal biztosan nem értenénk egyet, ami akkor történt, de az eredménye az nagyszerű volt. Az lett az eredménye 5 hónap után, 500 000 ember lett keresztényé, tönkrementek a kocsmák, nem jártak az emberek a kocsmába, a bírók munkanélkül maradtak, megszűntek a rablások, betörések, nem volt munkája a bíróknak. Nem tudtak mit kezdeni a rendőrállománnyal, mert nem kellett a rendőröknek dolgozni. És volt egy érdekes, negatív eredmény ennek, hogy a lovak teljesítménye csökkent a bányákban. Miért csökkent a lovak teljesítménye a bányákban, amikor az emberek megtértek? Igen. Még lehet gondolkozni rajta, még lehet, ez meleg, de még lehet gondolkozni rajta. Hogy hajtották a lovakat előtte a megtéretlen emberek? Ez az utolsó leheletig, meg csúnya szavakat használtak. És a lovak nem ismerték, csak a csúnya vezényszavakat, amiket már nem használtak, és mit csináltak? Hát nem, ha nem mondtak ilyeneket, akkor nem mentek. Ha nem káromkodtak a gazdáik, akkor a lovak teljesítménye csökkent. Ez volt a negatív ebben az egészben. 1904-ben Ellen White azt mondja, hogy miért nem éhezzük és szomjazzuk a lélek ajándékát, hiszen ezen az úton nyerhetünk erőt, miért nem beszélünk róla, miért nem imádkozunk érte, és miért nem hirdetjük. Ez volt az üzenete. Ha megnézzük a hetednapi adventista egyház történelmét, azt szűrhetjük le következtetésképpen, amit én magamnak leszűrtem, hogy az egyház történelme tele volt a kihagyott lehetőségekkel. Isten előkészítette egy 50 éves megújulás az egész világon, és odahelyezett, tessék, csináltok valamit. Mit csináltunk? Hát kezdtünk valamit csinálni. Aztán Isten hozta a megújulást Ellen White idejében, 6 hónapig tartott, mert úgy gondolták, hogy hát ha nem jött vissza 6 hónap alatt Jézus, akkor már nem kell tovább csinálni, nem bírtuk 6 hónap már tovább a megújulásokat. Ilyen rövid ideig tartott. Vagy itt, amikor volt ebben az iskolában ez a megújulási dolog, amire azt mondták, hogy ilyen még nem történt a népünk között, ilyen megújulási dolog, Ellen White-ot elküldik Ausztráliába, elmennek a dolgok, megint egy néhány rövid ideig tartott. Vajon így kell folytatódni az adventista egyház történelmének Jézus eljövetelék, hogy mindig kihagyjuk a lehetőségeket? Isten mindig kinyitja a kaput a szentlek előtt, lehetőséget biztosít, és mi valamilyen módon kikerüljük. Mi mind gyülekezet itt vagyunk, és nekünk kell ebben dönteni. Azt szeretnénk, hogy mi egy újabb történelmi pont legyünk, amikor Isten újrahozta a lehetőséget, és mi újra valamilyen módon elkerültük. Vagy azt mondjuk, hogy itt van a lehetőség, amikor meg tudjuk ragadni ezt a lehetőséget, és mi nem fogjuk elengedni. Mi tanultunk az elődeinktől. Nem úgy, mint ahogy elkövették a zsidók, az adventisták lemásolták. Mi újra le fogjuk másolni ezeket a rossz döntéseket. Újra más irányba megyünk. Ha Isten megmutatta nekünk azt, hogy ez a lényeg az egészben, ahogy be kell mutatnunk Isten jelenlétét, akkor miért más csinálunk? Az evangelizációnk miért másról szólnak? A prédikációink miért másról szólnak? A misszióink miért másról szólnak, ha nem erről, ha tudjuk, hogy ez a mérlegnek a nyelve? Egy testvér írt egy könyvet, nagyon régen, és ez a könyve erről szólt, le is fordítottam magyarra, és vagy 4 éve a kiadóban fekszik, nem adták ki ezt a könyvet, és most újra erre az évre listára került, hogy kiadják, úgyhogy remélem, hogy meg fog történni. Dániel Duda testvérrel találkoztam, és beszélgettünk arról, mert hogy prédikált, nagyon sok dolog úgy visszacsengett a fülembe. Honnan szedte ezeket? Ki volt az ő indítója erre? Hát ez a testvér, aki ezt a könyvet írta, aki már nem él, ő a Biblia kommentárnak az egyik szerzője volt, az adventista Biblia kommentárnak az egyik szerzője volt, és azt mondta Dániel Duda testvér, nem talált még olyan embert, akinek ilyen helyes Isten képe lett volna, mint neki. És én is azt mondtam, hogy beszélgettünk. Montenegróban 2-3 évvel ezelőtt, és azt mondtam, hogy de hát ha tudjuk ezt, mint egyház, akkor miért hallgat mindenki? Miért nem erről beszélünk? És akkor azt mondta, ha te tudod, akkor beszélj róla. Másokat nem tudunk befolyásolni. Csináljuk a magunk helyén azt, amit tudunk. Én annyira meglepett ez az egész dolog. Ő is ott van, és rajta keresztül jutottam ezekhez az információkhoz tulajdonképpen. Ő is erről prédikál. Minden héten meghallgatom a szombatiskolai felvételt. Csinálnak egy csoportot Amerikában a Loma Linda Egyetemen. Pine Knollnak nevezik ezt a közösséget, és minden hétre felveszik a szombatiskolát, mindig meghallgatom őket, John Pauline, Dániel Duda tartják, és ebbe az irányba viszik el, mert ez a testvér, aki mondta, meghalt, ő indította a Pine-nak ezt a részét, és meghallgatom őket, mert ebben találom azt a helyes istenképet, látom, hogy milyen szépen mutatják be, és amikor megkérdeztem, hogy de miért csak te csinálod ezt? Tanár vagy az egyetemünkön, Newboldon, miért nem tanítjuk ezt a lelkészeknek, miért nem mondjuk el ezt? És akkor azt mondta, ha te tudod, és én is tudom, mi megtesszük a magunk helyén, amit tudunk, és ennyit tudunk tenni. Úgyhogy én várom azt, amikor úgy, mint közösség ráébredünk erre, hogy ez a hiányosságunk, ezért maradt el a történelme a Szentlélek kiáradása. Ez az a feltétele, ezért Ellen White mit mondott? Miért nem éhezzük? Miért nem szomjúhozzuk a lélek ajándékát? Hiszen ezen az úton nyerhetünk erőt. Miért nem beszélünk róla? Miért nem imádkozunk érte? Miért nem hirdetjük? Hát miért? Ez a kérdés, és erre a kérdésre kell választ adnunk. Adja az Úr, hogy jó választ adjunk az ő kegyelméből. Amen.